paradigmák, technológiák, kütyük, fogalmak, környezeti és társadalmi folyamatok, kérdések és válaszok, minden a digitalizáción innen és túl, futurealisztikusan és lényegre törően. Korpa Melinda vagyok, ez pedig a Magenta Podcast, a digitalizáció színe java.
Itt pedig Manc László, alias Manci. A Magenta Podcastban az életünk minden részét átszövő digitalizációról beszélgetünk majd közérthetően. Tartsatok velünk!
Gondoljunk csak bele, naponta hányszor, hol és mit hallunk az 5G-vel kapcsolatban. Szuper hasznos, a legújabb technológia, vagy veszélyes. Mindenre van példa, a legijesztőbbtől a legpozitívabbig. De hogyan igazodjunk el az állítások között?
Miben hoz majd változást a hétköznapi életben vagy a gazdaság szereplői számára? Rengeteg lehetőséget rejt a technológia, rajtunk is múlik, hogyan fogjuk használni.
Mit tudunk róla, és milyen ellenvéleményeket hallunk itt-ott? Tényleg van egészségügyi kockázata?
Történelem során minden új dolog bevezetésénél megjelentek a módszer, technikát, felfedezést támogató és ellenző hangok egyaránt. Mai adásunkban őszintén és érthetően szeretnénk információkat adni az 5G-ről, hogy ezek birtokában mindenki maga dönthesse el, hogy viszonyul az új technológiához.
Olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik segítenek árnyalni a képet. Az alapokról kérdeztük Kis Tamást, a Telekom projekt vezetőjét. Megkérdeztük Vári Pétert, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság műszaki főigazgató helyettesét a legnagyobb vitát kiváltó egészségügyi vonatkozásról, és elértük Magyar Gábort is, a BME professzorát, aki eszközökről, hálózatról és lehetőségekről beszél majd.
Vágjunk bele!
És kezdjük a gyakorlattal. A legfrissebbek jönnek első kézből. A Magyar Telekom nemrégiben indította el 5G szolgáltatását. Kis Tamás projektvezető közel 30 éve foglalkozik a vezeték nélküli hálózatok fejlesztésével. Jelen volt a legalapvetőbb újítások bevezetésénél.
Minden tud a bevezetés folyamatáról, a technológiáról és arról, hogy milyen újdonságok érnek majd el hozzánk fokozatosan Magyarországra az 5G térhódításával. Melinda kérdezte a gyakorlati részletekről, meg persze azért egy kis elméletről is.
Azt tapasztaljuk itt az 5G-vel kapcsolatban, hogy mindenkinek egy kicsit más él a fejében arról, hogy mit jelent ez meg valójában, mire jó. Mi ez a technológia, és egyébként is miért hívják ezt 5G-nek?
5G-nek nagyon egyszerű a magyarázata, ugye ez az 5. generációs mobil technológia. Kezdődött az első generációval, még a úgynevezett NMT-vel, aztán jött a 2G, az volt a GSM, a 3G volt az UMTS, a 4G az LTE, az 5G meg az 5G. Az elmúlt 30 évben mondjuk ez a 5. technológia, ami megjelenik. Ami szerintem jelentős különbség, hogy a korábbi technológiákat azt mindig az embereknek csinálták igazából. Az emberi mobil kommunikáció érdekében fejlesztették ezeket, és az 5. generáció az az új mobil hálózati technológia, amit már nem csak az emberek használati igényei miatt fejlesztettek, hanem ugye jönnek a gépek. Ez a Internet of Things, vagy a dolgok internete például, és erre készítik fel a mobil hálózatot, vagy erre készíti fel az 5G. Vannak becslések, vagy ilyen előrejelzések, hogy manapság ilyen 1-2 milliárd mobil internet felhasználó van. 10 év múlva ezt olyan 100 milliárdra teszik. Ahhoz, hogy ezt a hatalmas mennyiségű eszközt és nagyon sok különböző igényű szolgáltatást ki tudja egy mobil hálózat fejleszteni, ehhez fejlesztették ki az 5G-t. Ez sebességben, kapacitásban, válaszidőben egy jelentős előrelépés a korábbi technológiákhoz képest.
Milyen új eszközök jelenhetnek meg? Mire számíthatnak a sima lakossági felhasználók, hogy mivel bővülhet az eszközrepertoárjuk?
Megint csak, hogyha múltba visszakanyarodok, kicsit ilyen déjà vu érzésem van, mert annak idején a 3G bevezetésénél volt hasonló találgatás. Mindenki kereste azt, hogy na, 3G-ben mi lesz az a killer applikáció, amit használunk, és amiből majd a bevételünk származik. És akkor megjött az okostelefon, és ugye most is van sok irányba kutatás, találgatás, hogy mik lesznek azok a felhasználások, amit a lakosság azt majd élvezettel használ. Ilyen például a szórakoztatás, ugye szórakoztatáson belül is a játék, ugye azzal, hogy gyorsabbá válik az 5G-vel a mobil kommunikáció, rövidebb válaszidők lesznek, tehát sokkal interaktívabb játékokat lehet majd akár mobil készüléken, mobil hálózaton játszani, vagy megjelenik a kiterjesztett valóság és a virtuális valóság, és ezzel kapcsolatos akár játékok, de akár például különböző oktatási anyagok is. Aztán mindenfajta streamingeket ugye lehetővé tesz nagyobb sebességgel, most HD-ről beszélünk általában, de hát majd jön a 4K, meg a 8K, meg nem tudom milyen fajta streamingek, ezek is lehetővé válnak az 5G által. Beszélgetnek olyanról, hogy car entertainment, tehát hogy akik az autóba ülnek, mindenki személyesen külön tartalmat tud majd ott fogyasztani, de aztán, hogy mi lesz ebből a legnépszerűbb, vagy mi fog legjobban elterjedni, azt most még elég nehéz megmondani.
Magyarországon mit lehet egyébként látni, hogy 5G lefedettség szempontjából mi hogy állunk, és milyen eszközök elérhetők most a lakosság számára, és ehhez képest mit lehet arról mondani, hogy Európában hogy állnak ugyanezzel?
Magyarországon kb. 2 hete indítottuk el ugye a 5G szolgáltatásunkat, és az 5G szolgáltatás jelenleg Budapest belvárosában, tehát 5., 6., 7. kerület bizonyos részein elérhető, a Telekom Könyves Kálmán körüti székházánál, ott a szomszédos Grupama arénánál, a Puskás Ferenc stadionnál elérhető, aztán Zalaegerszegen belvárosban, és ott a zalaegerszegi Zalazón tesztpályán. Készülékekben jelenleg kétfajta készülék elérhető nálunk, van az LG V50-es és a Huawei Mate 20. Remélhetőleg hamarosan megjelennek más készülékek is, 5G képes készülékek is a portfólióban. Ugye az előrejelzések szerint a csúcskategóriás készülékek ez év őszétől azok már 5G képesek lesznek, az összes smartphone, a nagy gyártóknál, tehát gondolok itt az Apple-re, Samsungra, Huawei-re, és várhatóan a jövő év végéig megjelennek a alacsonyabb kategóriában is, megjelenik az 5G képesség. Az az iparágnak az előrejelzése, hogy az 5G az sokkal gyorsabban fog a készülékekben megjelenni, mint annak idején a 4G képesség.
És Európában mit láttunk, vagy mit lehet látni, hogy ott hogyan állnak ehhez az 5G bevezetéshez?
Nagyobb országokban, tehát mint Anglia, Franciaország, Olaszország, Németország, Finnország, tehát nagyon sok helyen elindult már az 5G. Általában ott is azért a kezdeti lefedettség az limitált, bizonyos nagyvárosokra koncentrálódik, és hát várhatóan a következő években az 5G lefedettség az mindenütt egyre nagyobb mértékű lesz. A világon már több mint 70 operátor, aki kereskedelmi 5G szolgáltatást nyújt, és azt hiszem 350 fölött van azoknak az operátoroknak a száma, akik valamilyen módon már investálnak, beruháznak 5G-be. Tehát az várható, hogy itt az elkövetkező 1-2 évben azért az 5G világméretekben elterjed, tehát hogy a világ gyakorlatilag összes operátoránál meg fog jelenni az 5G technológia.
Az újdonságok megjelenése azért nem mindig jár egyöntetű lelkesedéssel, sokszor az emberek félnek valami újtól. Most azt hiszem, hogy ezt elég hatványozottan láthatjuk, főleg, hogy itt a koronavírus járvánnyal egy időben indulnak el 5G szolgáltatások, és Nagy-Britanniában például adótornyokat is megrongálnak, mert azt hiszik, hogy az 5G az felelős a vírus terjedéséért. Mit gondolsz, hogy miért ilyen hevesek ezek a reakciók most?
Én úgy gondolom, hogy nem csak most ilyen hevesek, ugye annak idején, mikor mindig megjelent egy új technológia, mindig voltak ellenzői. A Magyar Telekomnak az álláspontja, hogy szigorúan betartjuk azokat a nemzetközi ajánláson alapuló egészségügyi határértékeket, amit a magyar törvények vagy rendeletek előírnak nekünk, és hogyha ezeket betartjuk, akkor ezek nem okozhatnak egészségkárosodást. Másrészt ugye most a koronavírus miatt tényleg itt is elmondhatjuk, hogy ugye a vírus az egy fizikai részecske, ez nem terjed az elektromágneses hullámokkal.
És most jön egy kis műszaki tudástár. Sugárzás, frekvenciák, dolgok internete, viselhető okos eszközök, okos otthonok, és még sorolhatnánk. Mi, micsoda az 5G terminológiában?
A Műegyetemen a távközlési szakemberek már a jövőben járnak, és az 5G műszaki hátterének ismerete mellett a gyakorlati hatásokat vizsgálják, és azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet majd használni a technológiát. Tényleg automata pizzaszállító drón hozza majd a vacsorát? És milyen munkák azok, amelyeknek a tanulásába már nem is érdemes belekezdeni, mert a gépek végzik majd el helyettünk? És melyek azok a területek, amelyeken bizony szükség lesz az ember tudására, de ma még nem is ismerjük őket? Magyar Gábor egyetemi docens, a BME távközlési és médiainformatikai tanszékét vezeti, ő helyez minket kicsit képbe.
Az 5G-vel kapcsolatban rendre használt kifejezés a sugárzás. De egyáltalán mit jelent ez? Milyen úgynevezett sugárzása van a távközlésben használt frekvenciáknak?
A rádiósugárzásról van szó, A fantasy filmekben látunk néha olyat, hogy a varázsos főhősnek a kezéből valami rejtélyes sugarak indulnak, és akkor megküzd valaki mással, vagy tárgyakat mozgat. Hát nem erről van szó. Ezek a rádiósugarak láthatatlanok, és több mint 100 éve velünk vannak, mert a rádiózás, tévézés és a cellás telefonálás, tehát a mobiltelefonálás, az mind ezeken keresztül megy. Ezek persze energiahullámok, amik a világon mindenhol vannak, a világűrben mindenhol vannak. Az emberek befogták azt saját hasznunkra, erre rá lehet ültetni információt, beszédet, adatot, csetet, ezek a sugárzások.
Az 5G szolgáltatás részben a meglévő frekvenciákon működik majd, de lesznek újak is.
Az 5G-t többféle frekvencián használjuk. Vannak olyan mobiltelefon technológiák, amiket ma is használunk, de 5G-re is fogjuk használni. A nagy szolgáltatók nem csak új frekvencián fognak 5G-t szolgáltatni. Az új frekvenciák 2-3-szor magasabb frekvenciák, tehát 2-3-szor gyorsabban rezegnek ezek a sugárzások, mint a korábban használatosak. De például nagyon közel van ehhez, amit a mikrohullámosítőkben használunk.
A félelmek egy része például innen ered, hogy ezek a hullámok megsütik az ételt a mikróban. Akkor vajon miért nem sütnek meg minket?
Igen, a kaját megmelegíti a mikró, de azért ez egy zárt fémdobozban van, és sokkal-sokkal nagyobb energiatartalma van, mint amit a telefonok számára bevetünk. Egyébként a mikrohullámot nem néhány éve, hanem évtizedek óta használja az emberiség mikrohullámsütőre és meg sok minden másra. Tehát volt azért már néhány évtized, egy-két generáció, ami alatt a hatását lehetett érzékelni és vizsgálni, és egyelőre semmi, de semmi bizonyíték nincs arra, hogy ez károsodást okozott volna. Ezek nagyon kicsi energiájú hullámzások, amelyek érnek minket. Egyébként ennek a magasabb frekvenciának van ám egy érdekes tulajdonsága, míg az alacsonyabb frekvenciák, mint amiket a rádiózásban vagy a második, harmadik generációs telefonokban használunk, azok néhány centiméter mélyen is képesek behatolni az ember testébe. Az 5G-nél használt magasabb frekvenciák viszont csak a bőrig jutnak el. Mélyebbre nem tudnak hatolni. Egyébként ez a telefontársaságoknak gondot is jelent, mert például a falevelei is akadályt jelentenek ennek a sugárzásnak, tehát mondjuk lefedni egy területet telefonhálózattal lényegesen nehezebb, mint az alacsonyabb frekvenciákon, cserébe sokkal gyorsabbak. Tehát a bőrnél megállnak ezek a frekvenciák, nem hatolnak belénk. Ezért aztán ostobaság, amikor arról beszélnek, hogy meg ilyen olyan belső elváltozásokat okoznak, mert még ugye a vírus helyzettel is van, aki ezt összehozza, de ezekkel a kontaktokkal én nem tudok mit kezdeni. Semmiféle bizonyítékot senki nem tart föl arra, hogy ezek a frekvenciák károsak lennének.
Az 5G felhasználási területeiről, gyorsabb net, ipari felhasználás, okos otthonok már volt szó. De vajon a műszaki szakember szeme mindent lát előre?
Minden technológiával az volt, hogy az emberek gondolkodása konzervatív, el se tudják képzelni, hogy mi mindenre lesz jó. Tehát ha 3 év múlva valaki visszahallgatná ezt a beszélgetést, vagy 5 év múlva, akkor meglepődne, hogy miért nem mondtam egy-két olyan dolgot, amit aztán sláger termékként adnak 100 millióknak, mert később fogunk rájönni. De egyébként azért nézzünk egy kicsit a jövőbe. Például, hogyha a közlekedésben az okosabb autók fognak közlekedni. Nem az autonóm, sofőr nélküli autókról beszélek, de olyan autók, amelyek folyamatosan kapcsolatban lesznek a hálózattal, és nagyon sok mindenben fognak segíteni abban, hogy biztonságosabban, kényelmesebben utazhassunk, rövidebb idő alatt jussunk el a célunkhoz, kevesebb legyen a dugó, a hernyomozgás az autópályán. Ezeket néhány éven belül szerintem meg fogjuk tapasztalni, és ma még a legtöbb ember erre nem gondol, mert csak arra gondol, hogy majd kap valami üzenetet a beépített rádióján vagy képernyőjén az autón. Nem, ennél sokkal fontosabb lesz, hogy összehangolja a sok ezer közlekedő valaminek a működését. A drónoknál. Szeretjük, nem szeretjük a drónokat, sok mindenre lehet őket használni, áruszállításra, mindenfélére, és nyilván megfigyelésre is. Ezeknek a vezérlése, működtetése szintén egy ilyen hálózatban mindenféle új alkalmazásokat fog eredményezni. Igazából nem azt látom legértekesebbnek, ami mondjuk az otthoni felhasználás, hanem az ipari felhasználásokat. A termelés, a gyárak átalakulása, ez most egy valóságos forradalom, most éppen leállt a világ, de utána szerintem gyorsan fog menni. Nagy mértékű automatizálás és összehangolás jön a termelésben, és ehhez elengedhetetlen ez az új generációs kommunikáció. Az ipari termelés automatizálásának egy következő lépése az, ami a legizgalmasabb nekem mérnöknek. A robotok és mindenféle őket irányító gépek, egymással együttműködő, kooperatív robotok megjelenése a termelésben, ez néhány éven belül itt lesz.
Az új, sokkal erősebben automatizált világban a mechanikusan ismételt tevékenységeket már nem kell embereknek elvégezniük. Egyes szakmákat rábízhatunk a gépekre, de vajon mi, emberek, mit fogunk majd csinálni a jövőben?
Nem vagyok pessimista, csomó más tennivalónk lesz helyette. De első helyen én azt mondanám, hogy aki az emberekkel foglalkozik, az emberek lelkével, társas viszonyaival, ez egy biztosan jó irány. Én ezt mindenképpen ajánlanám a fiataloknak. Egyébként, ha ráadásul még ért az adatokhoz is, akkor egy kincses bányát nyit ki magának. Sok lesz a szabadidőnk, mert hogy a gépek sok mindent megcsinálnak helyettünk, és a szabadidővel kapcsolatos tevékenységek, nem csak a szórakoztatás, hanem értelmes tevékenységek egyéb sora, ez mind nagyon fontos lesz. A másik ilyen terület az, hát mondjuk röviden a biotechnológia. Egyszer egy mérnök kollégám 15 éve azt mondta, hogy a mai fiatalnak már nem számítógépes kártevőket kellene hekkelnie, hanem géneket. És valóban a biológia alakítása előttünk van, tehát hogyha valaki kicsit előbbre néz, akkor megint csak azt mondom, hogy ez előjön. És hát a nagy rendszerek, mint a beszéltem a közlekedésről, szállításról, stb. Ennek azért, még ha automatizáljuk mi is, az újfajta közlekedés és szállítás rengeteg lehetőséget ad majd.
És most jöjjenek az egészségügyi hatással kapcsolatos tények, és persze a félelmek. Miért idegenkednek olyan sokan az 5G-től, és miért gondolják, hogy veszélyes az egészségre?
Arra is kíváncsiak voltunk, mit mutatnak az adatok. Ki és milyen méréseket végzett annak érdekében, hogy kiderüljön, hogyan hat az 5G az egészségünkre.
Az 5G bevezetésével kapcsolatban sokat hallani a civil szervezetek aggályairól, és meg olyanok is vannak, akik úgy érzik, a technológia káros, és emiatt tevőlegesen is fellépnek az 5G bevezetése ellen. Nemrégiben Angliában rongáltak meg 5G-s vagy 5G-snek vélt átjátszó állomásokat tiltakozók. A WHO ekkor érezte úgy, hogy most már muszáj megszólalni a 5G ügyben, közleményük szerint.
Tényként kell kezelni, hogy a koronavírus nem terjed rádiófrekvenciás hullámokkal, mobil hálózatokkal. Az új koronavírus pedig sok olyan országban is jelen van, ahol még nem épült ki 5G-s mobil hálózat. A COVID-19 cseppfertőzéssel terjed elsősorban köhögés és tüsszentés nyomán. Valamint úgy juthat a szervezetbe, ha egy fertőzött felület megérintése után a szemünkhöz, szánkhoz, esetleg az orrunkhoz érünk. Teszik hozzá.
Az Egészségügyi Világszervezet folyamatosan kutatja, hogy a távközlési eszközök által használt frekvenciák hogyan hatnak az emberi szervezetre. A legrégebbi általuk kezdett mérés sorozat 96-ban indult, és EMF, vagyis elektromágneses mezőprojekt névre hallgat. Ebben a 0 és 300 GHz közti tartományt vizsgálják, és nem találtak káros hatásokat. 2022-re már az 5G-vel kiegészített teljes vizsgálati anyagot is publikálják majd.
Itthon a Magyar Telekom és a Nemzeti Média Hír- és Hírközlési Hatóság is folyamatosan figyeli az 5G hatásait. A szervezet főigazgató helyettese Vári Péter szerint nem találtak káros hatásra utaló adatot. Ráadásul az 5G által használt frekvenciák nem most kezdenek működni. Már eddig is használatban voltak.
Lekezdkezem már az elején, hogy alapvetően, hogy ha 5G-ről ugye beszélünk, akkor általában 700 MHz, a 3600 MHz-es sáv, illetve 20 GHz-es sáv kerül előtérbe. Viszont ezeken a frekvenciákon eddig is egyébként voltak sugárzó források, és használta egyébként maga a hírközési szakma ezeket a frekvenciákat. 700 MHz esetében ugye nem olyan rég még, egész most a szeptember 6-áig, a digitális földfelszín televízióadók működnek ebben a frekvenciasávban, tehát ezek most is egyébként működnek, csak más célzattal használjuk. 3600 MHz-es sávban pedig korábban pont multipont mikrók működtek, amelyek szintén ugye megtalálhatók voltak országszerte, különböző intézményeket kötöttek össze annak a központjaival, benzinkutakat, vagy éppen a bankokat, tehát ez a sáv is használt volt. Ugyanígy módon 25 GHz-es sávot is használják mikromosávként a szolgáltatók, tehát ebből a szempontból ezek az eszközök kerülnek ki ebből a frekvenciasávból, és költözik be helyére egy új mobil technológia, amit 5G-ként említettünk.
Nemzetközi szinten is folyamatosan figyelik a sugárzási adatokat. 2020 márciusában publikálta a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság a legfrissebb jelentését, ez szerint az 5G által használt frekvenciák nem jelentenek egészségügyi kockázatot. A hírközlési hatóság pedig folyamatosan tesztméréseket végez itthon, és nem most kezdték.
Ez a kérdés, hogy az 5G mit fog okozni, és mit hoz a sugárzás szempontjából, ez nem ma került elő, bár nyilván annyiba került ma fókuszba ez a kérdés, hogy nemrég fejeződött be a frekvenciáverés, és innentől az operátorok elkezdik építeni az 5G házatékat országszerte. Viszont azt is el kell mondanunk, hogy minden operátor kellen, illetve a Magyar Telekomot is kellen körültekintő volt, és ezt megelőzően már voltak különböző tesztek országon belül is, különböző helyszíneken, ahol létesítettek már 5G állomásokat, és ennek egy része volt, hogy a hatóságunk is ezeket a helyszíneket meglátogatta, és ott végzett ilyenfajta méréseket, hogy mennyiben növekszik, vagy mennyire lesz nagyobb az elektronikus kitettség a lakosságnak. A mérések során talán egyiket ki is emelném, Zalaegerszegen indult először ilyenfajta kísérleti pilotrendszer, a Magyar Telekom részéről is egyébként, és kint voltunk mind a Zala Zone Test pálya környékén, mint pedig bent a városban is végeztünk méréseket, és azt találtuk, hogy messze határérték alatt van a sugárzásnak a mértéke. A másik, amit talán újszerű az 5G technológiában, hogy vannak olyan beépített technológiai megoldások már eleve, amelyek egyébként csökkentik általában véve a kitettségét a lakosságnak általánosan sugárzás szempontjából. Ilyen például a beamforming, amit azt jelenti, hogy a bázisállomás nem általában véve minden irányban sugároz, hanem azokat a mobilokat éri el egy ilyen kis nyalábbal, ami éppen bekapcsolódik 5G szempontjából, és a környéket kevésbé terheli a elektronikus sugárzással a rendszer. Ugye ez pontosan azt jelenti, amikor kint voltunk mérésen, hogy azon terminál, vagy eszközzel, amivel felcsatlakoztak a kollégák az 5G bázisállomásra, annak a környékén lehetett ugye, mérni az 5G-nek a jelszintjét, ez egyébként 3,5 GHz-es sávban volt, és attól eltávolodva 50-100 méterre nem volt detektálható már egyébként a bázisállomás által sugárzott érték, hiszen csak azt a kis lokális helyet látta el sugárzással az antenna. Az eszköz környékén is mérve messze határérték alatt értékeket mértek a kollégáink.
A Telekom Most fórumán tavaly novemberben beszéltek a meghívottak az 5G-vel kapcsolatos vélekedésekről. Frankó Csuba Dea az előadásában akkor arról beszélt, hogy milyen tudati folyamatok zajlanak a fejünkben, mikor gyorsan kell alkalmazkodnunk a változásokhoz. A digitális transformációval a világ a harmadik ipari forradalomból a negyedikbe lépett át. Próbáljuk megérteni az új technológiákat, de a változás üteme olyan gyors, hogy hamarabb kiábrándulunk egy-egy technológiából, mint hogy annak a gyakorlati alkalmazása rutinszerűvé válna. Ez a digitális diszrupció jelensége.
Rengeteg ilyen példát lehet hozni a múltból. Például akár a mobil kommunikációban, ugye mielőtt lettek okostelefonok, előtte voltak ilyen kis palmok, nem tudom, hogy kinek volt ilyenje, nekem például volt, én már az a generáció vagyok, néhányan integettek, ami egyfajta ilyen okostelefon kezdemény volt, nagyon béna volt, alig voltunk túl a betárcsázós interneten. Gondoljatok bele, hogy ez 15 éve volt, és most 5G-ről beszélgettünk, tehát hogy ez az exponenciális tempó, amiről mesélek, és hogy próbálgatta a világ, hogy mi is lesz ez a valami, ami már nem csak egy kütyű, amivel felhívok egy másik embert, hanem egy picit több dolgot is el tudok vele intézni. És ugye ezek a palmok akkor megbuktak, nem lett igazi monetizálható és tényleg jól működő technológia belőle, majd néhány év múlva lett az okostelefonunk és letarolta a világot gyakorlatilag.
Vagyis érdemes ezt az ösztönös reakciót is belekalkulálnunk, amikor egy-egy új technológiát már az indulása után kicsivel temetni kezdünk. És persze nem érdemes hagynunk, hogy a kétségeinket meglovagolják azok, akik összeesküvés elméletekkel és ijesztőnek tűnő álhírek terjesztésével lehet, hogy éppen keresletet szeretnének generálni. Mert hogy vannak, akik a neten például védelmi rendszer kiépítésére bíztatnak, mások pedig csodanyakláncot árulnak, amelyek megóvnak az elektroszmogtól, mert a félelem bizony üzlet is.
Sajnos nagyon sok ilyen dologba futunk mi is bele, mindenféle ugye, csoda, varázs megoldásokba, eszközökbe, hogy mi az, ami csökkenti, elvonja, hogyan alufóliázzák be a lakást belülről, tehát nagyon sok ilyen érdekességet tapasztalunk mi is, de ezeknek a tudományosság azért megkérdőjelezhető, és az inkább egy üzleti gondolat van mögötte, hogy valaki arra próbál üzletet építeni, hogy mások mennyire félnek az ilyenfajta sugárzásoktól. De ha valakinek tényleg kérdése merül föl, vagy úgy érzi, hogy őt ér ilyenfajta sugárzásosnak a mértéke, úgy gondolja, hogy nagyobb ennél a határértéknél, akkor a hatóságot, ha megkeresi a honlapunkon, az Electrosmog felületünkön, akkor kihezett mérőeszközzel gyakorlatilag meg tudjuk mutatni számára azt, hogy pontosan milyen sugárzás, milyen frekvencián, milyen szintértékkel jelentkezik. És egyből meg kell jegyeznem, hogy az eddigi több éves mérések során nem találkoztunk egyébként olyannal, hogy átépte volna az egész határértéket.
A végére pedig jöjjenek a praktikus információk. Ha szeretnétek többet tudni az 5G technológiáról, és a valós tényeknek jobban hisztek, mint a fikciónak, akkor nézzetek körül a következő oldalakon. Nézzétek meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapját az Elektroszmog almenüben, ezt az nmhh.hu oldalon éritek el.
A WHO szájtján, who.int, a Newsroom fül alatt találtok publikációkat a témában.
A Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság oldalát az icprp.org-on éritek el, itt a publikációk fül alatt lehet megtalálni a bizottság teljes jelentését.
És persze, a Telekom témával foglalkozó oldalain. Nézzétek meg a Pontmos blogot is, ott is írtunk az 5G-ről.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hamarosan újabb Magenta Podcast epizóddal jövünk majd. Akkor a generációk és a digitális tér témáját járjuk körül. Tényleg kortalanok lehetünk a neten? Bemutatunk majd egy nagymamát és az unokáját, akik együtt lettek instasztárok, és példákat hozunk arra is, hogyan lehetnek otthon a digitális benszülött Z-generáció mellett akár a bevándorló baby boomerek is a neten. Addig is kövessétek a Magenta Podcast csatornáját, olvassátok a Pontmos blogot, és várunk benneteket legközelebb is. Tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!